És kedves barátaim, a Szota traktátus 31-es lapja fog következni ma este. A 29-es lap felé jutottunk pénteken. A hátralevő részét a 29-es lapnak és a 30-as lapnak azt felvételről fogjátok tudni meghallgatni. Ma reggel már elkészült a felvétel. Elég bonyolult két dáfról van szó, de túljutottunk rajta, és remélem, hogy holnapra már fönt lesz a YouTube csatornán, illetve a napitalmud.hu-n, úgyhogy vissza tudjátok hallgatni mindazok, akik ezt szeretnék megtenni. Ma este viszont folytatjuk a 31-es lapot, és először is az 5-ös fejezet végét fogjuk tanulni, még a misnánknak az értelmezését. Több olyan dolgot is felsorolt a misna, amit azon a napon, amikor Rabbi Elazar ben Azárja lett a Sanhedrin vezetője, új tanításként mondtak a bölcsek. Ezeknek egy része különböző halachikus kérdéseket érintett, ezek voltak azok, amiket pénteken, meg a tegnapi adagban vettünk át. Egy másik része viszont különböző agadata, tehát valamilyen történetekkel kapcsolatos, vagy erkölcsi tanításokat magukban foglaló tanítások voltak. És ilyen volt az egyik utolsó tanítás, amit a misna említett, Bajba jöm darasra, mi Jehoisua ben Hurkanus, és lai Avad Iav, ugye azt tanította, hogy Jehoisua ben Hurkanus azon a napon, hogy Jób az örökkévalót szeretetből Jób az örökkévalót szeretetből szolgálta. Ugye Jób könyve az egyik legfilozófikusabb könyve a Tanáchnak, a Bibliának, a Héber Bibliának, ugye alapvetően a szenvedés kérdéséről szól, és leginkább arról, hogy miért szenvednek az igazak. És így fölmerül az a kérdés, hogy Jób talán, aki ugye az az igaz ember a történetben, aki szenvedésnek van kitéve, Jób talán nem teljes szívvel, vagy nem teljes odaadással szolgálta az örökkévalót, és lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy szenvednie kellett. És így mindenképpen felmerül az a kérdés, hogy Jób tulajdonképpen miből motiválva szolgálta Istent. Nyilvánvalóan a szolgálatnak a legmagasabb foka az, amikor Istent szeretetből szolgáljuk, nem félelemből, hanem szeretetből. És Rabbi Jehoisua ben Hurkanus ezt állította, és azt mondta, hogy Jób szeretetből szolgálta Istent, és ennek aztán mi a implikációja a szenvedés vagy a próbatétel kapcsán, az egy, megint egy külön történet, de minden esetre annak ellenére, hogy van egy olyan mondat, ami Jóbot Isten félőként jellemzi, és ezért arra gondolnánk, hogy Jób félelemből szolgálta Istent, de Jehoisua ben Hurkanus arra a következtetésre jutott, hogy nem félelemből, hanem szeretetből szolgálta az örökkévalót. És mi volt az a mondat, ahonnan ezt ő levezette, hogy van ugye két mondatot is idézett Jehoisua ben Hurkanus. Az első mondat úgy szól, Heinicht leini loj a jachel. Ha kivégeznek, őt fogom szolgálni, őt fogom tisztelni. Ha ki is végeznek, őt fogom tisztelni. Itt az a szó, hogy őt, lo, az hangzásban lehet őt, és lehet nem. Tehát a mondatot úgy is lehet olvasni, vagy úgy is lehet érteni, hogy ha ki is végeznek, őt fogom szolgálni, ami arra utal, hogy az én átadásom, odaadásom Isten felé az végtelen, még hogyha meghalok, akkor is őt fogom szolgálni. Vagy úgy is lehet értelmezni, hogy azt akartam mondani, hogy nem fogom szolgálni. Ha kivégeznek, többé nem fogom szolgálni. Magyarul? Az odaadásom Isten irányában nem végtelen, amíg még van mitől félnem, mondjuk a haláltól félnem, addig őt szolgálom, de amint megölnek, már nem fogom őt szolgálni. És erre nem tudjuk a helyes megoldást, nem tudjuk, hogy hogyan kell érteni a lo kifejezést, neki vagy nem. És bár a héberben nem ugyanúgy írják a kettőt, mert az egyiket vávval írják, a másikot aleffal írják, nem egyértelmű, hogy mi a helyes jelentése itt a szövegnek. És azért nem egyértelmű, mert bár a szövegben úgy szerepel, hogy lo ayachel aleffal, vagyis nem fogom szolgálni, előfordul a Tórában, hogy ez a két szó felcserélődik, és bár egyféleképpen van írva, másféleképpen kell érteni. És ezért itt is előfordulhatna, hogy nem úgy kell olvasni a szöveget, hogy nem fogom szolgálni, hanem úgy kell olvasni a szöveget, hogy őt fogom szolgálni. És erre mondta azt, hogy Jehoshua ben Hurkanus, hogy bizonytalanok lehetünk a mondat jelentésében, egészen addig, amíg el nem érünk ahhoz a mondathoz, ahol Jób azt mondja, ad egvalói asszurt muszimi menno, hogyha meghalok, akkor sem fogom elvenni odaadásomat tőle. És itt ugye már egyértelmű a jelentés, hogy a halálom sem fogja megakadályozni az ő szolgálatát. Tehát innen azt mondta Rabbi Jehoshua ben Hurkanus, hogy egyértelmű a bizonyítéka, hogy Jób szeretetből szolgálta Istent, és nem félelemből. Mindenképpen a szövegben a kiinduló pont, a kérdőjel az onnan indult, hogy a lo ayachel, őt fogom szolgálni, az őt fogom szolgálni, vagy nem fogom szolgálni. Melyik a kettő közül? Azt kérdezi a Talmud, hogy haze haj loj, ibe lamed alef ksiv, loj hu, ibe lamed vav ksiv, loj hu. Milyen bonyolult ebben? Nézzük meg, hogy hogyan szerepel a szövegben, nézzük meg, hogy úgy szerepel, hogy lamed alef loj, ami azt jelenti, hogy nem, vagy úgy szerepel a szövegben, hogy lamed vav, és igen. Azt mondja, Talmud, hogy kalléhedek szívbe lamed alef loj hu. A Talmud azt mondja, de nem. Hát ha mindenütt, ahol lamed aleffal, tehát loj, nemként szerepel a szöveg, ott valóban nemet is jelent, mert által beholcod azt mondja, hogy lojcör, szívbe lamed alef, ha nem, de loj hu. Van egy része Ézsaiás könyvének, ami úgy szól, minden szenvedésükben neki is szenvedés. Tehát amikor a zsidók szenvednek, Isten is szenved. És ott a neki szó helyett, a loj lamed vav helyett, loj lamed alef áll. Mégsem úgy olvassuk, hogy minden szenvedés nem szenvedés neki, nem szenvedés, lojcol, hanem úgy olvassuk, hogy lojcol, hogy neki szenvedés. Tehát látjuk azt, hogy nem feltétlenül az írottság, az írott forma jelentését kell alapul vennünk, hanem ha a hangzása ugyanannak a szónak, akkor lehet, hogy a hangzás alapján az írott részhez képest megfordul a szöveg jelentése. Esetleg mondhatnánk azt, hogy nem, mert az előbb idézett részben, ahol azt mondja, hogy minden szenvedésben neki szenvedés, ott nem úgy kell olvasni valóban, hogy neki szenvedés, hanem minden szenvedés nem szenvedés. Málach panafa is siam, ezt nem mondhatjuk, mert a folytatása a szövegnek az, hogy az ő angyala meg fogja menteni őket szeretetében, könyörületében, megváltja őket, és így tovább, amiből azt látjuk, hogy igenis Istennek is szenvedés a zsidók szenvedése, és nem pedig nem szenvedés. Oké? Okay. Akkor ezek szerint azt látjuk, ela, másmahachi, másmahachi, hogy attól még, hogy a szövegben egyféleképpen van írva, jelentheti így is, meg jelentheti úgy is a szöveg jelentését. Tehát nem feltétlenül van, hogy ha egyféleképpen van írva, akkor aféleképpen is kell értelmeznünk a szöveget. Oké. Okay. És így aztán érthető Rabbi Jehoshua ben Hurkanus magyarázata, hogy önmagában a szöveg írott formájából még nem tudhatjuk, hogy valójában mi a helyes jellemzése Jób szolgálatának. Tányi Rabbi Meir, mert nem májjére jelökimbe Iov, nem májjére jelökimbe Avram. Májjel elekém a múlva, mi ávább jel elekém a múlva, ijav máva. Ugye térjünk rá arra, hogy ha valóban Isten szeretetéből szolgált Jób, akkor miért mondja a szöveg azt, hogy Jób istenfélő volt? És erre azt mondja Rabbi Meir, hogy ugyan istenfélőként nevezi, jellemzi a szöveg Jobot, de ugyanígy istenfélőként jellemezi Ábrahámot is. És ugyanúgy, ahogy Ábrahámnál az istenfélelem az valójában Isten szeretetet jelent, ugyanúgy Jobnál is az istenfélelem Isten szeretetet jelent. Bávram gufim nalam. És amúgy Ábrahámnál honnan tudjuk, hogy az valójában Isten szeretetet jelent. Dich szív zera Ábrahám, hogy havi. Ezt onnan tudjuk, hogy Ézsaiás úgy hivatkozik Ábrahámra, mint Ábrahám leszármazotta, Ábrahám az én szerelmesem leszármazottja. Tehát Ábrahámot Isten szerelmesének nevezi, tehát innen látjuk, hogy Ábrahám szeretetből szolgálta Istent. Azt kérdezi a Talmud, máj ikabén öjszöme ahava öjszöme íra. Mi a különbség tulajdonképpen gyakorlatban aközött, hogy valaki Istent szeretetből vagy félelemből szolgálja. Ika, had a tányérom simen az arra, mert azt mondta rá, hogy simen belőle az, hogy mi a különbség, gadola iszem, ávija iszem, minna iszem, íra. Látjuk, mondjam simen belőle azzal, hogy nagyobb az, aki Istent, nagyobb érdem az, aki Istent szeretetből szolgálja, mint aki Istent félelemből szolgálja. És ez talulj le elövdor, ez talulj le alpáimdor, mert az egyiknek a hatása az 1000 nemzedékig tart, a másiknak a hatása 2000 nemzedékig. Vagyis, aki Istent félelemből szolgálja, annak az ő érdeme,
az leszármazottaira
1000 nemzedéken át ad védelmet, aki pedig Istent szeretetből szolgálja, annak a érdemei 2000 nemzedéken át szolgáltat majd védelmet. Hachak szívlál páimlai, lallafimlai, hába és saimlai mitzva iszai. Ugye a szeretet kapcsán az van írva, Mózes másik könyve 20-as fejezet, ez a 10 parancsolatnak a része, ve iszai cheszed lallafim, és jóságot tesz ezreknek, akik őt szeretik, és parancsait megtartják. Ugye ezreknek az legalább 2000, mert a többes szám minimum az 2. Tehát akik őt szeretik, azok az ezreknek jót fog tenni. Azokon könyörül. Vagyis 2000 nemzedéken áttart érdemeinek a védelmező hatása. A haszunk szívül is semre, mit szvejszem lelevdaj. Mózes 5. könyvében pedig az áll, hogy Isten megtartja a szövetséget, és jót tesz azoknak, akik megtartják parancsolatait 1000 nemzedéken át. Akik megtartják parancsolatait, a parancsolat megtartás az inkább a félelemből való szolgálatnak egy szinonimája. És mit mond, hogy 1000 nemzedéken át. Akkor látjuk, hogy az egyik helyen, ahol szeretetről szól, az 2000 nemzedékről beszél, ahol a parancsolatok megtartására, vagy Isten félelemről szól, az pedig 1000 nemzedék. Haszom namik szívlai hávavol és seimre micva iszavol elevdaj. Azt mondja, na jó, de hát itt hiányosan idéztük ezt a mondatot, már azt, ami az 1000 nemzedékről szól, hiszen az 1000 nemzedékes mondat, az ugyancsak magában foglalja az őt szeretőket. Akik őt szeretik, és megtartják parancsolatait 1000 nemzedéken át. Akkor itt is benne van azok, akik őt szeretik. Azt mondtam, hogy igen, de mi esik közelebb a megnevezett számú nemzedékhez? Akik a parancsolatait tartják, ami az Isten félelemnek egy szinonimája. És azért bár a mondatban benne van azok is, akik Isten szeretik, de az 1000 nemzedék az az Isten félőkre vonatkozik. Oké, akkor bárhogy is legyen, azt látjuk így akkor ebből is, hogy a Isten szeretetéből való szolgálat az magasabb szintű, mint az Isten félelméből való. Hanou treital midei, de habu jaszvik meide rave, had amr lei akroim behalmei. Már rav tufkasr cofantilere echo. Volt egyszer két tanítvány, akik rave előtt ültek. Had amr lei akroim behalmei. És az egyik elkezdte mondani, képzeld el, egy álmom volt. És az álmomban egy tórai mondatot, Zsoltár mondatot mondtak nekem. Azt mondták, már rav tufkasr cofantilere echo. Idézték azt a Zsoltárban, a 31-es Zsoltárban, milyen nagy a te jóságod, amelyet elrejtettél azoknak, akik téged félnek. A másik tanítvány meg azt mondta, én is hallottam egy tórai mondatot az álmomban, tulajdonképpen ugyancsak a Zsoltárokból, örülni fognak mindazok, akik benned bíznak, örökké fognak örvendezni azok, akik szeretik a te nevedet. Tehát az egyiknél ugye akkor a félelem, akik téged félnek, a másikban pedig, akik a nevedet szeretik. Ugye ez a két mondat merült föl, az egyik tanítvány álmában, a másik tanítvány álmában. Amen lejutra vájhúra banon cadikeig murén átum. Erre azt mondta nekik, Rave, mind a ketten igaz emberek vagytok. Márme áhava, márme ira, csak az egyiketek úgy tűnik, hogy szeretetből szolgálja Istent, a másikotok pedig félelemből. És ezért az egyiketeknek a félelemről utaló, Isten félelemről utaló mondat látomása volt az álmában, a másikotoknak pedig az Isten szeretetre utaló mondat. Hadranalach shemsha máim, hadranalach shemsha máim, hadranalach shemsha máim. Kedves barátom, elérkeztünk a Szota traktátus 6-os fejezetéhez, és ez egyben az egész sász, az egész babiloniai Talmud legrövidebb fejezete lesz, egyetlen egy misnából és egy ahhoz tartozó rövid gemara magyarázatból áll, amit ha ügyesek vagyunk, még a mai nap be is fogunk fejezni. Egy teljes fejezetet fogunk ma este tanulni. Oké. És egyben különben szeretném mindenkinek fölvenni a figyelmét, hogy még 18 lap van hátra a Szota traktátusból, de a hátralevő része a Szota traktátusnak, ezen a mostani részen kívül, a hátralevő része a Szota traktátusnak valójában keveset fog már a Szotáról szólni, hanem más témák fognak terítékre kerülni. Oké. Mise kinele istaivin isztara a filu saum öjfpa reach jajcev jiteink szubba divre bileze. Ugye, ha valaki a feleségét figyelmezteti, ugye a Szota figyelmeztetésével, hogy ne maradjon magára egy idegen férfivel, és az asszony mégis magára marad, de ezt nem tanú bizonyítják, hanem egy pletyka. Olyannyira, hogy Lezer szerint nem is kell, hogy pletyka legyen, hanem samama öjfapai reach. Egy papagájtól hallja vissza. Ez is elég ahhoz, hogy jöjjtszövi itenk szóba, hogy elváljon a feleségétől, de azért a ketubát ki kell fizetnie. Tehát a ketubát a papagáj tanúvallomására alapítva nem spórolhatja meg. Div Rabbi Lezer, ez Rabbi Lezer véleménye. Rabbi Yeshua, imer átsi Yisov itnuban, hogy zörözbele vana. Rabbi Yeshua szerint viszont nem válhat el, egészen addig, amíg már minden éjszakánként a szabadban horgoló asszony az ő feleségéről beszél és pletykál, hogy kivel csalta meg. Ha visszaemlékezünk, akkor a Rabbi Yeshua és Rabbi Lazar vitája már rögtön a traktátusunk elején fölmerült, és a vita arról szólt, hogy önmagában miután megtörtént a figyelmeztetés, szükséges-e a figyelmeztetés megszegésének a bizonyítására, hogy legyenek tanúk vagy sem. Rabbi Lezer azt mondta, hogy nem kellnek tanúk, Rabbi Yeshua azt mondta, hogy kellnek tanúk, és ennek a tanításnak a ismétlése, vagy tulajdonképpen visszaköszönése van itt is. Rabbi Lezer sokkal megengedőbb abban a tekintetben, hogy sokkal kevesebbnél, ha ezt lehet megengedőnek nevezni, sokkal kevesebbnél is már azt mondja, hogy inkább váljon el, mint Rabbi Jósua. Oké, most át fogunk térni egy másik variációra, a történet egy másik variációjára. Amaré dechod a nirei szí se nitmész. Mi van akkor, hogyha az illető figyelmeztette az asszonyt, hogy ne maradjon magára? És van egy tanú, de nem arra, hogy ő megszegte a figyelmeztetést, és magára maradt, hanem magára a nemi aktus, a megcsalásnak, a nemi aktusának a tényére. Amaré rechod a nirai szíse nitmész, lej hajsze sajszav, lej öjd, ele a filu eved, a filu sivha, ha réu nem monim, afle pöjszlemik szubasza. Elég egy tanú ahhoz, hogy az azt mondja, hogy az asszony megcsalta a férjt, ha előtte volt egy ilyen figyelmeztetés, akkor elég egy tanú is ahhoz, hogy azt mondja, hogy az asszony megcsalta a férjét, és ebben az esetben nem csinálják végig a szota eljárást, hiszen már nincsen szafek, itt már nincs egy kétel, hogy most akkor valóban megcsalta vagy sem. Nem úgy, mint amikor csak mondjuk arra lennének tanúk, hogy a nő magára maradt a figyelmeztetés dacára. Ez esetben egyértelmű, ha nincs is két tanú, és ezért nem lehet még szigorúbban akár ugye a házasság töréssel járó büntetést sem is sújtani az asszony, de annyiban már igen, hogy a férfi elvál ez alapján a feleségétől, és a ketubát sem fizeti ki. Sőt, annak ellenére, hogy általában csak két tanú tanúvallomását fogadjuk el ilyen szigorú dolgok, vagy bármilyen dolog kapcsán, itt elfogadjuk egy tanú tanúvallomását is, ráadásul olyanoknak a tanúvallomását is, akik amúgy nem lennének elfogadottak a tanúvallomás tételére. Így például a filo eved, egy szolga, a filo sifha, vagy egy szolgálónő, a reilunem monim, áfra paiszlamiku vassa, mixu vassa, ezeknek is elhisszük a tanúvallomást, olyannyira, hogy az ő tanúvallomások alapján nem csak, hogy el kell váljon a feleség, hanem még csak a ketubáját sem kapja meg. El a sölői tiste, bocsánat, ha mai szó, bász, ha mai szó, vagy szóra, azt mondja, hogy vimta, bász, bájla, ha rél nem mondasz, vagy lejle paiszlami szó, vannak azonban olyan asszonyok például, akiknek a tanúvallomását elfogadjuk, de azért olyannyira nem fogadjuk el, hogy ez a nő elveszítse a ketubáját is. Kik ezek? Azok, akik esetleg valamilyen ellenérdekeltségből mondják, amit mondanak. Így például az anyós lánya, tehát a sógornő, a feleségtárs, a jövama, tehát az a megözvegyült sógornő, aki várományosa annak, hogy esetleg az asszony férje majd őt is elvegye feleségül a sógorházasság révén, Bász Bájla, a férjének egy korábbi házasságból született lánya. Mindezekben az esetekben, ha nem mondasz, elhisszük ugyan nekik, hogyha ők azt mondják, hogy az asszony valóban megcsalta a férjét, vagy lőjle paiszlömik szubasza, de azért annyira nem, hogy a ketubát is elvegyük tőle, mert hát könnyen lehet, hogy ezek ellenérdekeltek elesőnői tiste. Csak annyiban hiszünk nekik, hogy az asszony ne igyon a szota vizéből, ne legyen alávetve a szota eljárásának, hanem simán váljon el a férjétől, de azért a ketubáját kapja meg. Most mit látunk? Hogy itt az egy tanúvallomását is elhisszük, amikor arról van szó, hogy a tanú azt bizonyítja, hogy, vagy azt igazolja, hogy az asszony megcsalta a férjt. Érdekes, mert ugye a másik oldalról viszont, amikor csak a sztiráról van szó, arról, hogy vajon az asszony megszegte a férj utasítását, és magára maradt mégis azzal a férfivel, akivel kapcsolatban a férje figyelmeztette, akkor nem elég egy tanú, hanem mindenképp két tanú kell. És ezért azt mondja a tanú. És a hajabedin valójában az lett volna logikus, Máim édusz is sajnos, én és szárda jössző lajlim, én is kemez, pachasz, mis náj. Hogy amikor az édusz sztiráról, tehát a magára maradás figyelmeztetésének megszegéséről van szó, ott a megszegés tényét legalább két tanú kell, hogy tanúsítsa, annak ellenére, hogyha megnézzük, hogy ez a figyelmeztetés megszegése, ez nem egy végleges tiltást eredményez a férjére a nőnek, hiszen hogyha ezek után végigcsinálják a szota eljárást, és kiderül, hogy a nő nem csalta meg a férjét, akkor továbbra is együtt maradhatnak. És mégis annak, hogy ez a tény bizonyítva legyen, legalább két tanú kell, hogy az indikációját, az alátámasztását adja. Édusach rajna, sői szárta is rajlam, én udain se lejti szkájembe pachasz misnáim. Akkor, ha ez így van, és itt mindenképp két tanú csak az elégséges, akkor egy olyan tanúvallomás, ami viszont örökre letiltaná az asszonyt a férjéről, mint amikor arra van szó, hogy valaki tanúvallomást tesz arra, hogy a nő még csalta a férjét, nem csak megszegte a magára maradás figyelmeztetésre, hanem eleve megcsalta a férjét, nem az lenne logikus, hogy pláne, hogy két tanú szükségeltetik? Tamud loj márve én édba. Kol édus se jézsba. Ezért van, így gondolkodhattunk volna. Ez lett volna egyfajta logika, amivel azt mondhattuk volna, hogy ez a tanúvallomás is legalább két tanút kell, hogy tanúk kell legyen, hogy érvényes legyen. Csak hogy a szöveg hogyan fogalmaz? A szöveg úgy beszél, amikor a Mózes 4. könyvének 5. fejezet 13-as mondat azt mondja, hogy sohav is össze sihva zerve neleme inne isa, hogyha hált vele egy férfi, és az rejtett maradt férje elől, de hi nitma ve éd imba, és ő tisztátalan lett, és tanú nincsen mellette. De hillai nit passa, és nem volt erőszak. Ugye ez a mondat arról szól, hogyha valóban megcsalta a férjét, és az nem erőszakból történt, akkor el kell válnia. De éd imba, ha viszont nincsen, a mondat azt mondja, ve éd émba, és nincsen tanú, akkor, ha még egyszer, kicsit belebonyolódtam. Tehát a mondat azt mondja, hogyha a nő megcsalta a férjét, és nem volt erőszak, és nincsen tanú, és mindez rejtve maradt a férj elől, akkor meg kell, hogy igyon a szota vizéből. Mit mond a szöveg? Ve éd émba, nincsen nincsen tanú, aki ezt bizonyítsa. Kol édusi jésba, de ha van egy kis bármilyen tanú, akkor az már elégséges ahhoz, hogy elváljon és a ketubáját elveszítse. Ugye itt most mi egyféleképpen magyaráztuk ezt a mondatot, később a Talmud egy kicsit ki fogja fordítani ennek a mondatnak a jelentését. Most egyszerűség kedvére így mondjuk. Akkor mindesetre mit látunk? Hogy ebből a mondatból vezetjük azt le, hogy annak ellenére, hogy lett volna arra valami fajta logikai alap, hogy úgy gondolkodjunk, hogy ha a sztira a magára maradást, a férj figyelmeztetésének a megszegésére, a magára maradásra mindenképp két tanú kell, akkor pláne, hogy a megcsalás tényére két tanú kell, de ebből a mondatból levezettük, hogy nem, itt egy tanú is elég. Ha viszont itt egy tanú elég, akkor viszont fordítva lehetne levezetni. Miáta, akkor itt azt lehetne mondani. Kávehajmi leidusz, és sajna miáta? Lehetne azt mondani, hogy akkor visszafelé a magára maradás tényét bizonyító tanúknak a számára tudunk egy kávehomért következtetni. És azt tudjuk mondani. Má im édusz, Achrainos és Szártés, Ajla már nem is kell ezt elhad, egy sönyös, én is Szártés, én is kártam beid elhad. Azt tudnánk mondani, hogy ha az a tanulságtétel, az a tanúvallomás, ami örökre tiltottá teszi az asszonyt a férjére nézve, az a tanúvallomás, ami arról szól, hogy megcsalta a férjét, az annál egy tanú elegendő, akkor pláne, hogy a sztira a magára maradás tényét a bizonyítandó tanúvallomásnál elég kéne, hogy legyen egy tanú, hiszen az nem örökre teszi tiltottá az asszonyt a férjére, hanem csak addig, amíg a szóta eljárás végére nem jutnak. Miért nem mondjuk még ezt, mégis ezt? Talmud lai már ki matza belvesz davar? Ulál naim rá pistáim, én nem jakum davar? Azt mondja, Talmud nem. Itt biztos, hogy két tanú kell. Miért? Mert a szöveg mit mond? Mert talál benne szemérmetlen dolgot. A dolog szót pedig megtaláljuk másodt is, hogy állna Imrál Pistáim Édim Jakum Daval. A Tóra egy másik helyen azt mondja, hogy és két tanú alapján történjen a dolog, Mál Állinál Pistáim, Afkenál Pistáim, ahogy a két tanú az egyik dolognál két tanú, úgy itt is két tanú kell a dolognál, és innen tudjuk, hogy a sztira, a magára maradás, tehát a férj figyelmeztetésnek a megszegése kapcsán valóban két tanúra van szükség ahhoz, hogy a sztira érvényes legyen, és a szota eljárás le lehessen folytatni. Oké, akkor összefoglalva. Ha a sztira, ha a férj figyelmeztette a feleségét, és a nő megszegte a figyelmeztetést, és mégis magára maradt, akkor azzal a férfivel, akivel kapcsolatban figyelmeztette, akkor csak abban az esetben lehet a szota eljárást végigcsinálni, hogyha két tanú bizonyítja, hogy magára maradt. Ha egy tanú bizonyítja, akkor nem. Ha viszont arról van szó, hogy a figyelmeztetés után van egy tanú, aki azt mondja, hogy nem csak magára maradt az asszony, hanem tényleg megtörtént a hűtlenség ténye, akkor azt elhisszük neki, már olyan értelemben, hogy a nőnek el kell válnia, nem kapja meg a ketubáját, és értelemszerűen a szota eljárását sem csináljuk végig. Most arról lesz szó a misna végén, hogy mi van akkor, hogyha különböző egymással ellentétes tanúvallomások vannak, akkor kinek hiszünk inkább? Édőmér nit mész, vagy édőmér lé nit mész. Egy tanú azt mondja, hogy megcsalta a férjét, és egy tanú azt mondja, hogy nem. Isai meresz nit mész, isai meresz lé nit mész. Vagy mondjuk két olyan tanú, akit általában nem szoktuk bevonni egy bírósági eljárásba, vagy nem szoktak, ugye a Talmud időben. Egy asszony azt mondja, hogy megcsalta a férjét, egy másik asszony azt mondja, hogy nem csalta meg, mármint egy női tanúvallomás van abban az irányban, hogy megcsalta, egy női tanúvallomás abban, hogy nem csalta meg. Tehát mind a két esetben két egyenlő rangú tanúvallomás van, egymással szembeállítva. Hajsza-sajsza. Mindezekben az esetekben nem hisszük el azt, hogy megcsalta, hanem kiüti egymást a két tanúvallomás. Mind a kettő ugye azt mondja tulajdonképpen, hogy ő megszegte a figyelmeztetés, de az egyik azt mondja, hogy csak annyiban szegte meg, hogy magára maradt, a másik azt mondja, hogy én láttam azt is, hogy megcsalta. Az első azt mondja, pedig azt mondja neki, hogy lehet, hogy megszegte, de én tudom, hogy te nem láttad, hogy megcsalta, mert ott voltam benned, és ugyanazt láttuk. Most ebben az esetben hajsza-sajsza, mit csinálunk? Úgy járunk el, hogy a szota eljárást végig kell csinálni. Mi van akkor, hogyha echodaimen itt mész, és tájmeimen lőn itt mész, ha egy tanú azt mondja, hogy megcsalta a férjét, két tanú pedig azt mondta, hogy nem csalta meg a férjét, vagy mi tudjuk, hogy te nem láthattad, hogy megcsalta a férjét, mert mi is ott voltunk, és mi azt láttuk, hogy magára maradt, de láttuk azt is, hogy nem lehetett látni, hogy megcsalta vagy sem. Ebben az esetben is hajsza-sajsza, ugyanúgy végig kell csinálni a szota eljárást. Snájmeimen itt mész, echodaimen lőn itt mész. Ha ketten mondták azt, hogy igenis megcsalta a férjét, és egy valaki mondta azt, hogy nem csalta meg, akkor lojhajsza-sajsza, akkor viszont a kettőnek hiszünk, és nem csinálták végig a szota eljárást, hanem értelemszerűen a nőnek el kellett valószínűleg válnia, és a ketubáját is elvesztette. Oké, idáig tartott a kicsit bonyolult nyelvezetű misna, és a nem kevésbé bonyolult nyelvezetű Talmud fog most következni. Oké, a kérdés az volt, hogy a misnában, hogy honnan tudjuk, hogy amikor a sztiráról van szó, tehát arról, hogy a nő megszegte a férje figyelmeztetését, és magára maradt az adott férfivel, akkor ennek a bizonyítására mindenképp két tanú szükséges. És mit mondtunk? Azt, hogy az egyiken az van írva, matzaba erasz davar, talált az asszonyban benne, valamilyen szemérmetlen dolgot. Egy másik helyen a Tórában az van írva, hogy a dolog két tanú által jöjjön létre. Akkor a dolog kifejezés itt is, ott is szerepel, innen tudjuk, hogy a két tanú szükségeltetik. Azt mondtam, hogy hány támad laim már ki maca, ba, elvesz davar, támad laim már ba. Ba velőbe kínúj, ba velőbe sztira. Azt mondja a Talmud, miért így vezeti le a misna, hogy hogy szükséges a két tanú. Lehetett volna másképp is levezetni. Ahogy ha visszaemlékszünk, a traktátus elején már használtuk ezt a kicsit komplikált és bonyolult levezetést, aminek az a lényege, hogy magából a szövegből a szota tórai szövegéből is látjuk, vagy le tudjuk vezetni, hogy a kinúj és a sztira mind a figyelmeztetésnél, mind pedig a figyelmeztetés megszegésének a tényénél két tanú szükségeltetik. Miért? Mert a szöveg ugye azt mondja, hogy sohav is aiszasékva zera ne leme éne is. Ugye a szöveg elején egy férfi hált az asszonnyal, és ezt rejtve maradt a férje elől, és ő magára maradt, és tisztátalan lett, és tanú nem volt vele, és ő nem volt erőszaktárgya. Most a szövegben, itt az előbb a misnában egy kicsit másképp magyaráztuk ezt a mondatot, de abban indulunk ki, hogy ez a mondat arról az esetről szól, amikor az asszony valóban megcsalta a férjét, és a hűtlenségének a tényére egy tanú áll rendelkezésre. És mit mond a szöveg? Hogy ebben az esetben hillainit passza, itt nem volt erőszak, tehát az asszony önalkalatból tette, amit tett, el kell válnia, és elveszi a ketubáját. Tehát, hogy itt látjuk azt, hogy ha valóban megtörtént a megcsás ténye, és éd énba, és itt nincsen tanú, tanúvallomás, de a tanúvallomás itt mindenképp két tanút jelent, mert két tanú nincs, de egy tanú van, ez egy kicsit komplikált csavar a szöveg értelmezésében, hogy ezt mindjárt ki fogjuk bontani, akkor azt elhisszük neki, és el kell válniuk. És mit mondtunk a traktátus elején? Éd, én, ba. Az ő esetén, ha nincsen tanúvallomás, két tanú, csak egy, azt elhisszük. Bab, löjbe, kinúj, bab, löjbe, sztira. De ez nem igaz a figyelmeztetésre, és nem igaz a figyelmeztetés megszegésére. Mert az ő esetén ba van ez így, de nem löjbe kinúj, nem a figyelmeztetésnél, vagy löjbe sztira, és nem a figyelmeztetés megszegésénél. Oké. Akkor ebből is le tudtuk volna vezetni, mondja a Talmud, hogy egy tanú ugyan elég a tuma a hűtlenség bizonyításánál, de nem elég a kinújnál és a sztiránál, nem elég a figyelmeztetésnél, vagy a figyelmeztetés megszegésénél. Hachinámika már, azt mondtam, hogy jogos, valóban így is kell érteni azt, amit a misna mond. És akkor most kifejtjük. Támad laim már ba belőjbe kinúj, belőjbe sztira. Tuma ba álma, belőj kinúj, belőj sztira, de löj melmené, de echod mind állam. Nem arkán davar, nem lehán davar, már lehán besne édim, afkán besne édim. A Talmud szerint a misna a következőt mondja. Az, hogy a hűtlenség tanúvallomására elég egy ember, azt ebből a egy tanú, azt ebből a mondatból látjuk, és ugyanebből a mondatból látjuk azt is, hogy ez csak itt elég, ez az egy tanú. De a figyelmeztetésnél, a figyelmeztetés megszegésnél nem elég. Az pedig, hogyha nem volt figyelmeztetés, és csak úgy, a semmiből jön egy tanú, és azt mondja, hogy az asszony megcsalta a férjét, hűtlen volt a férjehez, akkor ott viszont nem fogadjuk el az egyetlen tanú tanúvallomását, hanem csak abban az esetben fogadjuk el az egyetlen tanú tanúvallomását, hogyha az ráépül egy korábbi figyelmeztetésre. Ezt honnan tudjuk? Tehát magyarul azt honnan tudjuk, hogy általánosságban nem fogadjuk el az egy tanú tanúvallomását. Erre mondta azt a misna, ki macaba ervez davar, áll pisnáim édim jakum davar, talált benne szemérmetlen dolgot, két tanú vallomása által jöjjön létre a dolog, dolog, ahogy itt két tanú, úgy ott is két tanú. Oké. Okay. Megyünk tovább. Tehát akkor most a 31-es lap B oldalának a közepe felé tartunk. Éd echod öimer nitmesz. Ugye a misna arról is beszélt, hogy itt ugye speciális helyzetről van szó, nem kell, hogy két tanú legyen, elég egy tanú is, és egy tanú tanúvallomását is elfogadjuk, annak ellenére, hogy általában ragaszkodunk a két tanúhoz. És ezért éd öimer nitmesz, hogyha egy tanú mondja, akkor azt elhisszük. Mi van akkor, hogyha éd öimer nitmesz, vagy éd öimer löj nitmesz? Ha egyik azt mondja, hogy, hogy hűtlen volt, a másik azt mondja, hogy nem volt hűtlen, azt mondta, a misna löj hajszosajsza. Itt már fölülírja az egyik a másikat. Bocsánat. Az egyik azt mondja, hogy hűtlen volt, a másik azt mondja, hogy nem volt hűtlen, akkor löj hajszosajsza, nem csinálták végig a szota eljárást az asszonya, hanem hittek az első egyes számú tanúnak, és el kellett válni, és nem kapta meg a ketubáját. Tájmedek a mákrislej, hallói mákrislej. Mehemen, egy pillanat. Bocsánat, rosszul mondtam. Még egyszer. A Talmud, a misna most, legalábbis a mostani változat szerint, a misna azt mondja, édoimer nitmész, vagy édoimer löj nitmész, ha a tanú azt mondta, ha egy tanú azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, és egy másik tanú is azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, akkor fölülírta, egy tanú azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, és egy másik tanú azt mondta, hogy nem volt hűtlen az asszony, akkor az a tanú, amelyik azt mondta, hogy nem volt hűtlen, az fölülírja azt, aki azt mondta, hogy hűtlen, és ezért hajsza-sajsza még csinálták vele a szota eljárást. Mert azt mondja a Talmud, tájmedek a mákhislé, akkor mi az oka annak, hogy végig csinálják a szota eljárást? Azért, mert az első tanút fölülírja a második. Az első egyedüli tanút fölülírja a másik egyedüli tanú. Ha löjk a mákhislé, édechod mehanen, viszont ha nem lenne egy második tanú, akkor az első tanú csak annyit mondana, hogy nitmész, hogy megcsalta a férjét. Ha mehamen, akkor annak hinnénk. Ugye arról korábban is szó volt különben, hogy egy tanúnak hiszünk ebben az esetben. És most rátérünk erre a fő kérdésre, mint a Hanni Milli. Honnan tudjuk, hogy lehet hinni az egy tanúnak akkor is, hogyha csak egyedüli. Ugye normál esetben mindig két tanúnak hiszünk. És itt van egy speciális törvény, hogyha volt egy figyelmeztetés korábban, és a figyelmeztetés után jön egy tanú, aki azt mondja, hogy ahogy megtörtént a hűtlenség, akkor annak az egyes számú tanúnak is hiszünk. Honnan tudjuk ez így van? Mi nem mili. De tanulra bannan védeim, babstájmak azt mondja, dábirátaim, stájmén el a behatám, hogy leim már lejakum, éd elhat be is, mi másos nem már lejakum, éd. Oké, mit mond a szöveg? A szöveg azt mondja, még egyszer ez a sokat idézett mondat, hogy soha is a iszesikva zerá, hogyha hált a férfi az asszonnyal, van az idegen férfi, és ez rejtve maradt az asszony férje elől, és ő elrejtőzött, és tisztátalan lett, és tanú nem volt vele, akkor el kell válnia. Tanú nem volt vele. Mi ez, hogy tanú? Normál esetben azt gondolnánk, hogy egy tanú, de nem egy tanú, hanem két tanú. Bárhol a Tóra szövegében, ahol a tanú szó szerepel, az két tanút jelent. Tehát, mit mond? Tanú nem volt vele, nem volt ott két tanú. De egy tanú volt, és ez az egy tanú is elég már arra, hogy el kelljen válnia. Honnan tudom, hogy a tanú szó az mindig két tanút jelent? Lajakum édechod be is, másos nem a lajakum édeni, hogy első echod. Mert egy másik ilyen a Tóra azt mondja, egy tanú ne legyen soha elegendő az embernek. Miért kell azt mondani, hogy egy tanú? Másos nem a lajakum édeni, hogy első echod. Ha már a tanú egyes számban van, akkor abból tudnám, hogy az egy. Má támod laj már echod. Miért kell hozzátenni, hogy egy tanú? Zebe anna bana ávkol makem snemar éjt haréken snájom, átsi iflet le hakaszom echod. Innen látjuk, hogy a Tóra szövegében bárhol az van, hogy tanú, az mindig kettőt jelent. Kivéve, hogyha egy számot tesz mellé, például azt mondja, hogy egy. És ha ez így van, és valóban a tanú az mindig kettőt jelent, akkor mit mond itt a szöveg? Ve éjt énba, va amarach manna trélészba. Itt nincs két tanú, el a hád, hanem csak egy. Vilaj niszpasza. És nem erőszak történt, tehát a szura de hát tiltottá válik a férjére, el kell válni, és elveszti a ketubáját. Oké? Okay? Akkor röviden. Összefoglalva, ebből a szövegből következtetjük ki azt, hogy az egy tanú abban az esetben, amikor megelőzte figyelmeztetés a hűtlenséget, az egy tanú is elég arra, hogy azt elhidd, hogy a hűtlen asszony tiltottá váljon a férjére. De ki van, de mert a rájszai, de elhagyd, mert hemmen, idach, éhi, maci, mák, hislej. Most, nézzük tovább, ugye, hogy mit mondott a misna. Ha volt egy tanú, aki azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, és volt egy másik tanú, aki azt mondta, hogy nem volt hűtlen az asszony, akkor mi a helyzet? Hajsza-sajsza, akkor végigcsinálták a szota eljárást, és megitatták az asszonyt a szota vízével. Tehát fölülírta a második tanú az elsőt, és azt mondjuk, hogy valójában nem volt hűtlen az asszony, vagy nem tudjuk biztosan, hogy hűtlen volt-e, tehát a szota eljárást végig kell csinálni. Na de hogyha az első tanúnak hiszünk, ahogy most az előbb levezettük, hogy egy tanú is elég ebben az esetben, akkor az, hogy hiszünk neki, az olyanná teszi, mintha ő két tanú lenne. És ha már van két, ez egy teljes jogú tanúvallomás. Ha egy teljes jogú tanúvallomásom van arra, hogy az asszony hűtlen volt, akkor hiába jön egy másik tanú később, aki ezt fel akar írni, de ő csak egy a kettővel szemben. Kivendem, hogy Rájsza Eid Elchod, mert elmond, ha egyszer a Tóra törvény szerint egy tanú teljes joggal hiteles ebben az esetben. Akkor hogyan jöhet ez a másik egy tanú, és írhatja fölül azt, amit az első egy tanú mondott? Valamára ulakol, makim sem minő tajra éde elchod a réken snáim. Vényt van öpsel elchod, makim snáim. Ulla ugye azt tanította, hogy minden olyan helyen, ahol a Tóra kivételt tesz, és egy tanú tanúvallomását is elfogadja, az olyan erős, mint hogyha két tanú tanúvallomása lenne. Akkor így módon mi történik? Van egy tanú, akinek a tanúvallomását elfogadjuk, az olyan erős, mint a két tanú tanúvallomása lenne, és jön egy másik, aki szembe megy ezzel, de az ott egy tanú tulajdonképpen két tanúval szembe, mert az első tanú olyan, mint hogyha két tanú lenne. Ella amar ulla tanillai hajszasajsza. Ezért ulla korrigálta a misna szöveget, és azt mondta, ez volt az, amit én is az elején belebonyolódtam, azt mondta, hogy ha van egy tanú, aki azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, és van egy tanú, aki azt mondta, hogy nem, a halakha az az, hogy nem itatjuk meg az asszonyt. Miért? Mert az első szett, az első tanúnak olyan erősen hiszünk, mint hogyha az két tanú lenne, és azért a második tanú nem tudja fölülírni az első tanút. És mit mond az első tanú, hogy az asszony hűtlen volt? Hénamar Mitzchak Lajsza, Sajsza, Rabbi Yitzchak is ugyanígy megváltoztatta a misna szöveget, és azt mondta, hogy az asszony ebben az esetben nem lett alávetve a szota eljárásnak, és nem itatták a szota vizével. Rebhia már hajszasajsza. Rebhia viszont megtartotta az eredeti szöveget, ahogy mi is olvastuk a misnában, és szerinte igenis megitatták az asszonyt. Rebhia kásja de ula, löj kásja? mi a helyzet Ula kérdésével. Mi a helyzet Ula kérdésével? Ulának a kérdése nem kérdés? Rabbi Chia szerint. Miért? De mit mondott Ula? Minden olyan esetben, amikor egy tanú két tanúnak szám, minden olyan esetben, amikor egy tanúnak a tanulását elfogadja a Tóra, ott az egy tanú olyan, mintha két tanú lenne. Ha az egy tanú olyan, mintha két tanú lenne, és jött egy tanú, és azt mondta, hogy az asszony hűtlen volt, akkor jön, amikor jön egy másik tanú, akkor az olyan, mintha egy áll a szembe kettővel, és nem, mintha egy áll a szembe egyel. Azt mondja, hogy ez nem kérdés, miért? Kámbe bász áhász, kámbe záhászé. Azt mondja, ez nem kérdés, miért? Mert attól függ, hogy hogyan jött a két tanú. Ha tényleg úgy volt, hogy jött először egy tanú, kihallgatták, blablabla, elfogadták a tanulását, akkor az tényleg olyan, mintha kettő lenne. Amikor jön egy másik, akkor már nem írhatja fölül. Én arról beszéltem, mondta Rabkhia, amikor a két tanú egyszerre jön, és az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és ebben fölülírja a másik az egyiket, inkább úgy fogalmazunk, hogy nem fogadjuk el azt az egy tanú tanúvallomását, hogy az asszony hűtlen volt, és ezért csináljuk tovább a szota eljárást. Oké. Okay. Tulajdonképpen ez a kérdés, hogyha van egy tanú, meg még egy tanú, és ezek legalábbis egyszerre vannak ott, akkor a Pchi azt mondta, hogy nem fogadjuk el, nem vesszük számításba, hogy az egy tanú tanúvallomását normálisan itt a szota kapcsán elfogadnánk, hogyha megelőzte figyelmeztetés, és most jön egy tanú, és azt mondja, hogy az asszony hűtlen volt, azt elfogadnánk. Ebben az esetben ezt nem vesszük figyelembe. Ezt mondta a Pchia. De nézzük meg a további téziseit a Misnának. A Misna ugye három esetről beszélt. Az első az volt, hogy jött egy tanú, és azt mondta, hogy az asszony hűtlen volt. Egy másik meg, aki azt mondta, hogy nem volt hűtlen. Vagy utána azt mondta a Misna, jött egy tanú, aki azt mondta, hogy az asszony hűtlen volt, és jött két tanú, aki azt mondta, hogy nem volt hűtlen. Vagy azt mondta a Misna, hogy jött két tanú, aki azt mondta, hogy hűtlen volt, és egy tanú, aki azt mondta, hogy nem volt hűtlen. Oké. A vitánk arról volt, hogy az első esetben mi a szabály. Ha jött egy tanú, aki azt mondta, hogy hűtlen volt az asszony, és egy asszony, aki azt mondta, hogy nem volt hűtlen, akkor Rabbi Chia azt mondta, hogy továbbra is csinálni kell a szota eljárást, tehát nem fogadjuk el az egy tanú tanúvallomását. Oké, akkor most ezzel szemben. Tnán, édai men nitmész, és náim öim nimlöi nitmész. Ajsza, sajsza. Mit mond a szöveg? Ha egy tanú mondta azt, hogy hűtlen volt, és kettő mondta azt, hogy nem, akkor folytatjuk a szota eljárást. Tekintet arra, hogy ezt mondta a Misna, ebből azt következik, hogy ha hád ve hád le hajsz a sajsz a tívta rabbi chia. Akkor ebből azt következik, hogy ha egy lenne szembe egyel, akkor igazán, akkor nem itatták volna meg. Tehát akkor ez rabbi chia véleményével szembe megy. Ha Misna kell, hogy mondja azt, hogy ha kettő volt az egyel szemben, akkor itatták, de azt jelenti, hogyha egy volt az egyel szemben, akkor nem itatták. Amelek a rabkhia lett a mih, én a szép, a stány, mert mi nit mész el, hogy mi nit mész le, hisz a sajsza. Ha hád, ve hád, ha hisz a sajsza. Rabkhia erre mit fog mondani? Hogy nem, várjunk csak, menjünk még tovább. A következő passzus, a következő paragrafus a Misnában az, amikor ketten mondják azt, hogy hűtlen volt, és egy mondja azt, hogy nem volt hűtlen. És itt mit mond a Misna? Hogy ez esetben nem itatták az asszonyt, hanem el kellett válni. Aha, akkor ha viszont csak egy lett volna szemben a másik egyel, akkor igenis itatták volna. Akkor az engem támaszt, én véleményem támasztja alá. Tehát ebből a két passzusból nem tudsz, két utolsó paragrafusból nem tudsz következtetéseket levonni. Akkor tényleg mi értelme van ennek a két utolsó paragrafusnak? El a kullab, psulle idusz, fredne chemjei. Valójában a Misna végén szereplő két paragrafus, amikor egy mondja így, kettő mondja úgy, vagy kettő mondja így, egy mondja így, úgy, ezek olyan tanúvallomásokról szólnak, amiben nem egyszerűen a egy áll szemben kettővel, vagy kettő áll szemben egyel, hanem a tanúk egy része amúgy tanúvallomásra alkalmatlan személy. Ugye a tanúvallomást általában két tanúvallomásra alkalmas személytől fogadjuk el. Itt a Talmud ugye arra a következtetésre jutott, hogy a Tóra kivételesen a nem két, hanem egy tanú tanúvallomását is elfogadja. És a kérdés az az, hogy ez esetben, ha már megváltoztatjuk azt a szabályt, hogy mindenképp két tanú tanúvallomását fogadjuk el, akkor esetleg azon is változtathatunk, hogy mindenképpen néznünk és figyelnünk kell a tanuknak a alkalmasságát is. Mit mondott ezzel kapcsolatban Reb Nehemja? Tánya Reb Nehemja, aimekkal makem is, amin a tajra, id echad, halakakha révdeja is, asszus ténasim be is echad, kis néanasim be is echad. Abban a percben, mondta Reb Nehemja, hogyha a Tóra eltért az általános szabálytól, és két tanú helyett egy tanú tanúvallomását is elfogadhatóvá tette, akkor innentől fogva csak azt nézzük, hogy csak a számokat nézzük. Hányan mondanak mit? Hát hiába áll szemben mondjuk két általában a tanúvallomásra nem elfogadott tanú, egy a tanúvallomásra általában is alkalmas tanúval szemben, például ugye a halakhikus jog szerint nőket nem fogadtak el tanúvallomás gyanánt, hogy miért nem különböző egy külön téma, van egy vélemény azt, hogy azért, mert nem akarták a nőket presszionálni a Bézdin előtt, a bíróság előtt, bárhogy is legyen, nem teszünk különbséget, mondta Reb Nehemja. Abban a percben, hogyha a számoktól eltérünk, akkor az alkalmasságban sem veszük figyelembe. Basszus, tény, nasim, és elhod, és néha nasim, és elhod, és így, ha mondjuk két nő tanúvallomásával szemben egy férfi tanúvallomásával, akkor az ugyanolyan, mint hogyha két férfi tanúvallomása állna szemben egy férfi tanúvallomásával. Vikadámri, kal héha, de asszaid echad kaser mikara. Oké. Tehát akkor így mit akart mondani a misna ez alapján, hogy ha egy tanú azt mondta, hogy tisztátalan volt, és két tanú azt mondta, hogy nem volt tisztátalan, akkor a két tanút vettük figyelembe, annak ellenére, hogy a két tanú az esetleg a alkalmasságban, tanúvallomásra való alkalmasságban gyengébb pozíció volt, mint az egy tanú. Mégis a kettőt vették figyelembe. És ugyanígy fordítva, ha két tanú mondta, hogy tisztátalan volt, és egy tanú mondta, hogy nem, akkor megint csak a két tanút vették figyelembe. Miért? Nehemja tanítását akartam is ezzel hangsúlyozni, hogy itt, ha már egyszer egy olyan témáról van szó, ahol egy tanút is elfogadunk, tehát eltérünk a normál mennyiségtől, akkor a minőségben is el lehet térni, és már nem számít, hogy az alkalmasság, ugyanúgy nem számít a szám, és egy tanú is számít, nem csak kettő, akkor az alkalmasság sem számít, és ezért kellett mind a két irányt mondani, hogy mutassa, hogy mindegy, hogy melyik irányban a hűtlen volt, vagy a nem volt hűtlen irányában van két tanú, mindig a szám után megyek, független attól, hogy milyen a alkalmassága az adott tanúnak. Ika dámni kaléha da asszaid echad kaser mi kara filu mea nasim námikéd echad dámjön. Vach májász kinnan ki gondá szai isa mi kara ve tirce lerevdinechem jahachi. Mások szerint ez nincs így. És mások szerint hiába térünk el az általános minimum számtól, mégis az alkalmasság továbbra is számít. És azért, ha jön egy tanúvallomásra alkalmas személy, és mond valamit, akkor ha jön is vele szembe 100 olyan személy, aki mondjuk a tanúvallomásra általában nem lenne alkalmas, az a 100 az ugyanúgy egynek számít. Ah, májászkinan. De az is, amikor itt pedig miről van szó, amikor azt mondja, hogy egy áll szembe kettővel, vagy kettő áll szembe egyel, itt végig olyanokról van szó, akiket normálisan nem fogadnánk el, vagy nem, az ő tanúvallomási alkalmasságuk nem lenne ideális. Tircrebdine chemia, és mi lenne Reb Nehemja tanítása? Hachirab Nehemi Oimer, Kalmakem se minet tajraid echad, halach acharaidehez. Nehemi tulajdonképpen a következőt mondta. Minden olyan helyen, ahol egy tanú tanúvallomását elfogadta a Tóra, ott mindig a többséget, a számokat kell néznünk. Asszus tény nasimbi is ahász, és néhány nasimbi is echod, és hogyha mondjuk mindegyik oldalt, mindegyik egymással szembe lévő oldalt, ugye mert itt egymással ellentétes tanúvallomásokról van szó, mind a két oldalán ugyanolyan fokozatú, alkalmasságú tanuk vannak, tehát például két nő mondja ezt, egy nő mondja azt, két férfi mondja ezt, egy férfi mondja azt, akkor a szám arány alapján kell menni. Vagy steinasimi is echod, ki pálga-pálga dami, de amikor az egyik oldalon alkalmasságban, általánosabban alkalmazott tanú van, és a másik oldalon pedig kevésbé, tehát például két nő áll szemben egy férfivel, akkor az a mennyiség és a minőség kiegyenlősíti egymást. De tárcebi pszule édusz lamali, és mi szükség volt, hogy a misna két olyan paragrafust is mondjon, ugye az egyik az, amikor egy tanú mondja, hogy hűtlen volt, és kettő mondja, hogy nem volt hűtlen, a másik pedig, amikor két tanú mondja azt, hogy hűtlen volt, és egy mondja azt, hogy nem volt hűtlen, mi szükség van mind a kettőre? Máud a téma ki az linan, basza rév, deus le humra, avval a kulalő az linan, mert azt gondolhattuk volna, hogy mikor követjük a számokat. Ugye az volt a Nehemi mondás, hogy abban a percben, hogy már nem ragaszkodunk a kettőhöz, hanem csak az egyhez, akkor onnantól fogad, csak vessük össze, hogy melyik oldal támogatja több, és azt kell követnünk. Függetlenül attól, hogy pszule idus, tehát olyanokról van szó, akiknek amúgy a tanulmányát az alkalmasság hiánya miatt nem fogadnánk el, de azt gondolhattam volna, hogy esetleg ez csak abban az esetben van így, hogyha lechumra, vagy hogyha ez egy szigorításhoz vezet, de hogyha egy enyhítéshez vezet, akkor nem, és ezért kell mondja, hogy mind a kettőt, hogy abban az esetben is, hogyha ketten mondják, hogy hűtlen volt, és egy mondja, hogy nem volt hűtlen, vagy hogyha egy mondja, hogy hűtlen volt, és kettő mondja, hogy nem volt hűtlen, tehát mindegy, hogy a szigorra, vagy enyhítésre vezet, Nehemia tanítása, mindenképp elfogadjuk azt, és ezért mondtam Misna mind a két paragrafust. Hadran lach Misna kanna, hadran lach Misna kina, hadran lach Misna kina, ezzel befejeztük a hatos fejezetet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen folytatás következik. Viszont látásra, viszont hallásra.